Köszöntöm kedves nézőinket, kezdődik a híróra. Meglepetés is, meg nem is a tegnapi elnökválasztás első fordulójának eredménye. Megismétlődött a legutóbbi voksolás forgatókönyve, amikor is a radikális párti Tomislav Nikolics az első körben maga mögé utasította a nyugatbarát Boris Tadicsot. A második fordulóban aztán 4 évvel ezelőtt mégis Tadics győzött. Hogy most mi lesz a végeredmény, az majd február 3-án derül ki.
A mostani magas 61%-os részvétel mellett Nikolics 38%, Tadics 35%-ot szerzett. A 2 hét múlva esedékes szavazás végkimenetelében sokan Szerbia jövőbeli irányvonalát látják. Koszovó vagy az Európai Unió. A harc szoros lesz, senki sem mer jóslásokba bocsátkozni. Elemzők szerint amennyiben Nikolics nyer, Szerbiában az orosz befolyás fog erősödni, mert abban bíznak, hogy Moszkva megakadályozza Koszovó elvesztését.
Oroszország sokkal közelebbi partnere Szerbiának, mint az Unió. De ha Brüsszel ki akarja nyitni ajtaját Szerbia előtt, és ezt újabb akadályok állítása nélkül teszi, akkor szívesen csatlakozunk az Európai Unióhoz.
Ha Tadics kerül ki győztesen, nyitva áll az út az Európai Unió.
Biztos vagyok abban, hogy Szerbia népe az európai vonalat fogja választani, mert ez az ország jövője, főleg a fiatalság számára.
Brüsszelben csak egy rövid nyilatkozatban kommentálták a tegnapi eseményeket.
Az Európai Bizottság tudomásul vette a szerbiai elnökválasztás első fordulójának eredményét. Örülünk a magas részvételi aránynak, ami azt mutatja, hogy az emberek élnek demokratikus jogukkal Szerbiában.
A győzelemhez a két jelöltnek több párt támogatására is szüksége van. A kampány már megkezdődött.
Ami mindenképpen pozitív fejleménye a tegnapi elnökválasztásnak az az, hogy Pásztor István a magyar koalíció jelöltje, a VMS elnöke a vártnál is jobban szerepelt. A vonalban van Pásztor István, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Elnök úr, elégedett?
Igen, nagyon elégedett vagyok. Szeretném ezúton is megköszönni mindazt a rengeteg szavazatot, amit ebben az első fordulóban kaptam.
Minek köszönheti ezt a nagyszámú szavazatot? Illetve a magyarokon kívül kiszavazott még önre?
Hát én azt gondolom, hogy elsősorban a magyarok szavaztak rám hihetetlen nagy számban. Az összefogásnak köszönhetően és egy jó kampánynak köszönhetően, egy jó kampányüzenetnek köszönhetően, egy jó mozgósításnak köszönhetően. Én azt gondolom, hogy a magyarok most ezen a választáson talán még nagyobb arányban jelentek meg az urnák előtt, mint az általános megjelenés volt, és ez mindenféleképpen nagy változást jelent az elmúlt 10-15 év vonatkozásában. Úgyhogy én nagyon-nagyon elégedett vagyok ezzel a szavazási eredménnyel. Az, hogy még a magyarokon kívül kik szavaztak rám, ezt nagyon nehéz megállapítani. Egészen biztos, hogy a montenegróiaknak egy része, a bolgároknak egy része is nagy valószínűséggel elég sok szerb is, akik elsősorban decentralizációban és vajdaság autonómiájának a visszaállításában látták a programban a számukra kecsegtető elemeket.
Ugye ön most tárgyalási pozícióban van, ezért csak nem 3%-nyi szavazat sokat jelenthet egy ilyen szoros küzdelemben. Úgy tudjuk, hogy Boris Tadics államfőm a Szabadkánban folytatja a kampányt.
Igen, ma itt van Szabadkán, itt kezdi a második körre való fölkészülést Észak-Vajdaságban, és ma este Szabadkán fog kampánygyűlést tartani. Nincsen vele ebben a pillanatban semmiféle kapcsolata.
Nem vették még fel. Egyébként mit kérnek tőle a támogatásért cserébe? Mit kérnének majd?
Hát a programot fogjuk felajánlani egyfajta tárgyalási alapként, és a programban megfogalmazott a vajdasági magyar közösségre és a vajdaság autonómiájára vonatkozó elképzeléseinket szeretnénk támogattatni vele a 100 000-nyi szavazat ellenében.
Elnök úr, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
A koszovói kérdésről és Szerbia helyzetéről is tárgyalt Londonban Göncz King a külügyminiszter. Brit kollégája David Miliband a megbeszélés után azt mondta, remélik, hogy Koszovóban marad a béke.
Egyrészt értékeltük azt, hogy itt az első választási fordulóról mi a benyomásunk, első szerbiai elnökválasztási fordulóról, illetve hogy hogyan látjuk itt a régió stabilitását, az egyes országokat, Szerbia helyzetét, hogy látjuk azt, hogy az Európai Unió mennyire tud egységes lenni. Közel van egymáshoz a brit és a magyar álláspont. Most nagyon fontos, hogy az EU egy egyértelmű üzenetet küldjön Szerbiának, hogy az Európai Unióban van a helye, hogy érdemes az európai értékek mentén politizálnia ebből a szempontból. Mind a ketten azt gondoltuk, hogy nagyon fontos Frattini alelnök úrnak az a bejelentése, hogy elkezdik Szerbiával a vízummentességi tárgyalásokat.
A monetáris tanács változatlanul hagyta a 7,5%-os jegybanki alapkamatot. A Nemzeti Bank elnöke közölte, a testületben ugyan elhangzott 25 bázispontos emelésre vonatkozó javaslat, mégis viszonylag egyértelmű döntés született az eddigi kamatszint fenntartásáról. Simor András a gazdasági helyzetről úgy vélekedett, a tények nem támasztják alá a recessziót jelző jóslatokat. Az adóreformmal kapcsolatban azt mondta, annak nem szabad veszélyeztetnie a további hiánycsökkentést.
Az adórendszer szerkezeti átalakítása, illetve bizonyos adó csökkentése az valószínűleg jótékony hatással lenne a gazdaság versenyképességére, és hosszabb távon a foglalkoztatottságra is. Ennek legjobb forrása valószínűleg a költségvetési kiadások csökkentése lehetne.
A pénzügyminiszter szerint Magyarországon szükség van adócsökkentésre, és erre megvan a reális lehetőség is. Veres János konkrétumokat nem árult el, de azt kijelentette, arra nem lát lehetőséget, hogy 2009-től 10%-kal csökkentsék a járulékokat, ahogyan erre korábban a gazdasági versenyképességi kerekasztal javaslatot tett.
A top 100, azaz a legnagyobb magyarországi adózók előtt hűtötte le a kedélyeket a szaktárca vezetője. Veres János megjegyezte, hogy 1%-pontos járulékcsökkentés 80 milliárd forint bevétel kieséssel járna. A pénzügyminiszter szerint a jelentős adócsökkentésre forrást a meglévő kiadások csökkentésével, vagy az adórendszer szabályainak megváltoztatásával lehetne teremteni. A gazdasági növekedés mértékéről szólva utalta arra, hogy a versenyszféra 3,9%-kal gyarapodott 2007-ben.
A gazdasági növekedés alacsonyabb volt, az még egyszer mondom, nem a magángazdaságban, nem a reálszférában következett be, hanem az állam GDP hozzájárulási arányainak a csökkenésében, illetve változásában következett be.
Az iparkamara adócsökkentést kér a kormánytól, például az egészségügyi járulék megszüntetését.
Azt gondolom, hogy az nagyon hatásosan tudná bemutatni azt az elkötelezettséget, ami a fekete gazdaság elleni küzdelemből származó bevételeknek az adócsökkentésre való fordítását mutatná.
Tavaly egyébként az APEC 350 milliárd forint adókötelezettséget állapított meg az ellenőrzései során.
Csökken a benzinár, szerdától a MOL 3 forinttal mérsékli a 95-ös benzin és 4 forinttal a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát. Munkabeszüntetés lesz holnap reggel a Kaposvolánnál. A közúti közlekedési szakszervezet Kaposvári alapszervezete az eredménytelen bértárgyalásokra hivatkozva holnapra 6 órás, 29-ére 8 órás, február 5-ére pedig 10 órás sztrájkot hirdetett. A cégvezetésnek és a szakszervezeteknek még az elégséges szolgáltatás szintjéről sem sikerült megállapodni. Családi okból január 31-i hatállyal felmentését kérte Gáli Zoltán államtitkár, a miniszterelnök kabinetfőnöke. Gyurcsány Ferenc a kérést elfogadta. A miniszterelnök új kabinetfőnöke február 1-től Ficsor Ádám, aki jelenleg a Földművelés Ügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium szakállamtitkára. Most pedig a szó Tóth Krisztályé.
Hát és stúdiónk vendége Lendvai Ildikó, az MSZP frakció vezetője. Jó estét kívánok, köszönjük, hogy eljött hozzánk. Amint az iménti hírből is kiderült, családi okokra hivatkozva felmentését kérte Gálya Zoltán, a miniszterelnök kabinet főnöke. Ez a valódi ok, vagy valami más is van a háttérben?
Hát szerintem ez épp elég ok. Egy kabinetfőnök, ahogy egyébként ezt a miniszterelnök sokszor is sűrűn mondtam, a blogjában is megírta, legalább annyi munkaórát kell, hogy dolgozzon, mint a miniszterelnök, ami hát azért napi 12-14 óra. Ezt egy frissen, ha jól emlékszem, két nappal ezelőtt született kisbaba mellett egyetlen kispapának sem ajánlanám. Azért sem gondolok nagyon más okokra, mert számítunk az ő energiájára és munkájára olyan mértékben és ütemben, ahogy vissza tud majd kapcsolódni.
Na igen, mert hogyha egy gyermek születik egy családban, akkor azért általában az a jellemző, hogy kivesznek pár hónap szabadságot, de nem kérnek felmentést, és elemzői vélemények szerint tulajdonképpen a miniszterelnök párton belül és kormányzati pozíciójának gyengülését jelzi, hogy Gálya Zoltán lemondott, hiszen közvetlen munkatársa és bizalmi embere is volt.
Nézze, ha azt akarja kérdezni, hogy akkor itt most volt valami pártnyomás, hogy ez megtörténjen, akkor nyugodt szívvel mondhatom, hogy nem. Ráadásul egy kormány összetétele amúgy is a magyar közjogi rendszerben a miniszterelnök dolga, de ez nyilván különösképpen igaz a kabinetfőnökre. Abban a koalíció egyetlen pártja sem érzi úgy, hogy neki kellene megmondani, hogy ki legyen a legszorosabb bizalmi embere a miniszterelnöknek. Tehát ilyen okot én nem látok. Lehetne valóban pár hónap szabadságot is kivenni, más típusú munkahelyen biztos ez történne, de hát itt egy pontos, az állami igazgatásban meghatározott postról van szó, ahonnan nem igen lehet úgy szabadságra menni, hogy közben valaki csak úgy ellátja a feladatot. Ez kb. Olyan, mintha egy miniszter azt mondaná, hogy ő elmegy 4-5-6-7-8 hónapi szabadságra, ez így nem
működik. De tény az is, hogy a kabinetet főleg a kommunikáció miatt rengeteg kritika érte, mi kormányon belül is, ugye Kiss Péter kancellária miniszter sem csinált abból titkot, hogy elégedetlen volt a kabinet működésével. De olyan hírek is napvilágot láttak, hogy az MSZP frakció fúrta Gáé Zoltánt.
Fúrni biztos nem fúrtuk, de olyat akár ebben a műsorban, pontosabban az ehhez hasonló hírműsorokban hallhatott tőlem is, hogy elégedetlenek vagyunk a saját tájékoztatási képességünkkel, nevezhetjük ezt kommunikációnak is. Én azonban ezt nem varnám egy ember nyakába, úgy fogom fel inkább, mint kollektív önkritikát, és egy kicsit mélyebbre is ment, hogy ügyesen tartunk-e sajtótájékoztatót. Ennek a mélyebb és nagyobb kritikát azért az volt a lényege, hogy kevésbé tudjuk világossá tenni, értelmes párbeszédben körüljárni a saját céljainkat.
A hír csak arról szól, hogy Gáé Zoltán távozik, de hogy milyen pozícióban folytatja, arról hallgatnak egyelőre.
Hát mert egyelőre valóban szabadságra akar menni, még ha nem is így hívják ezt egy államtitkár kabinetfőnök esetében munkajogilag, de egy biztos, számítunk rá sokfajta kommunikációs feladatban, hiszen az ő eredeti szakképzettsége, és azt hiszem, hogy igaziból szeretett területe, nem is a kabinetben ellátandó szervezési feladatok voltak, hanem közismerten a kommunikáció. Ebben számítunk rá, szükség is van az ő kapcsolataira és képességeire.
Ha már személykérdésekről beszélünk, lehetett olyan kormánypárti nyilatkozatokat hallani legutóbb Kiss Péter kancellária minisztertől, vagy éppen Fodor Gábor környezetvédelmi minisztertől, hogy a népszavazástól függetlenül el kell gondolkodni személykérdéseken a két kormánypártnak és egyáltalán a kormánynak, a kabinetnek. Milyen személyváltozások várhatók?
Nem tudok jósolni most komolyabb posztokon változást, és nyilván tudja, hogyha tudnék, sem tehetném meg, de ezúttal tényleg nem is vagyok abban a helyzetben, hogy itt népsort olvassak. Amin gondolkodunk, az erősíteni a kormányon belül a koordinációs és a szervezési feladatokat, a napi működési rutint. Olyan sok mindennel vagyunk úgy, hogy azt mondja nekem még az egyébként politikailag nem velünk rokon szervező állampolgár is mondjuk a fogadórán, hogy hát én megnéztem ennek a törvénynek a célja jó, na de ahogy végre tetszenek hajtani, ezt a képességét kell a kormányzatnak erősíteni. Noga Gáé Zoltánnak a gyereke miatt született az a döntés, hogy azért ezt most napi 14 órában nem tudja ellátni, de amikor egy személyi változás van, ez mindig egy kicsit módot és apropót jelent funkciók átgondolására is, hogy például talán a kabinetben a kommunikációs funkció mellett meg kell erősíteni ezt a koordinatív végrehajtást ellenőrző
szerepkört. Tehát ha és amennyiben lesznek személyi változások, akkor kizárólag a kommunikációval, a koordinálással kapcsolatos változások lesznek?
Ezt én most nem tudom megmondani, mert nyilván, ha ilyesmit gondolkodni kezd a miniszterelnök természetesen a koalíciós pártokkal együtt, akkor lehet, hogy adódhat más elképzelés is, de ha azt kérdezi, mi az a hiány a kormányzati munkában, amit én és mások, így kellett volna mondanom, de mások és én is látnak, és új struktúrákkal vagy új személyekkel orvosolni akarnak, akkor elsősorban ez az, és még egyszer mondom, nem is a kommunikáció felszínes részét értem, hanem hogy például a civil és szakmai szervezetekkel a párbeszédet a kormány hivatásszerűen valóságosan és az eddiginél intenzívebben folytassa, hogy világosabbá tegye szándékait, hogy legyen figyelme a törvények után a végrehajtási utasításokra, és a végrehajtási tapasztalatok által szükségessé tett esetleges korrekciókra is.
Hamarosan ismét fontos dátumhoz érkezünk, ez február 11-e, ugye? Ekkor szavaz a parlament az államfő által visszaküldött egészségbiztosítási törvényről. Ugyanakkor várhatóan ekkor szavaznak a Fidesz által kezdeményezett törvény megerősítő népszavazásról is. Számíthatunk-e meglepetésre?
Nem, legfeljebb akkor most lepem meg azzal, de ez nem tartalmi meglepetés, hogy legjobb tudomásom szerint egy népszavazási kezdeményezésről csak 18-án tudunk szavazni, de ez a dolog lényegén nem változtat, mert ha valamelyik frakció vagy képviselő törvényt megerősítő népszavazást akar kezdeményezni, akkor meg kell várnia, hát, hogy meglegyen az a törvény, és utána adhatja be. Tehát én most úgy satszolom, hogy erről a bizonyos népszavazásról 18-án szavazunk, de ettől még nem kap a szívéhez a néző izgalmában. A végeredmény tekintve se fog a szívéhez kapni. Mi nem támogatjuk ezt a törvényt megerősítő népszavazás formáját ebben.
Ez mennyire egységes álláspont? Hiszen egyszerű többség kell ahhoz, hogy megtartsák ezt a törvény megerősítő népszavazást. Ugye emlékszünk, hogy december 17-én előtt azért voltak olyan szocialista képviselők, akik bírálták magát a törvényt, és lehet, hogy most azt mondják, hogy kérjünk inkább a néptől felhatalmazást.
December 17-e előtt sokaknak volt vitája vagy kérdőjele a törvénnyel. Végül olyanná formáltuk, hogy gyakorlatilag egyhangúan meg tudta szavazni a szocialista frakció. Most még tovább dolgozunk rajta. Köztársasági elnök úr észrevételeit tiszteletben tartjuk, nem csak az elnök úr iránti, hát hogy mondjam, kötelező tiszteletből, hanem azért is, mert nekünk ugyanaz fontos ebben a törvényben, mint amit az elnök úr jelzett, hogy minden garancia beépüljön. Ha eddig beépült 90, most beépítünk még 10-et, hogy legyen 100.
Itt van még a civilek aláírás gyűjtése is, ugye ők felkaroltak
egy másik
népszavazás, így van, egy házas pár által kezdeményezett népszavazás, ugye ők is jelezték, hogy szeretnék február 14-ére összegyűjteni a szükséges számú aláírás.
De semmi baj nincsen, itt üzenem nekik, hogyha kell, alá is írom. Tudnélik, az a népszavazási kérdés, amit ők akarnak föltenni, az nem a mostani törvény ellenében szól. Tartalmilag tudom pontosan idézni, nyilván nem szó szerint a kérdés.
Ezen jogászok vitatkoznak hogy kinek van igaza ebből a szempontból.
Még egyszer mondom, ha azt a népszavazási kezdeményezést valaki aláírja, és abból lesz egy sikeres népszavazás, ez minket egyáltalán nem zavar.
Azt gondolja, hogy nincs kihatással?
Semmilyen kihatással
törvényre?
Nincsen. A népszavazási kérdése az Albert házas, ugye jól mondom, házas párnak egy több biztosítós rendszerről szól. Ez a törvény úgy kezdődik, hogy egy biztosító biztosítási rendszer van, és benne több pénztár, hogy
nem
a pénztár.
Nem csak játék a szavakkal? Nem. Mert a lényege az,
van biztosítása valahol? Már nem egészségügyi, hanem akár gépkocsi, akár élet, vagy valami. Most mindegy is, hogy magának van, de a nézők egy részének nyilván van. Akkor ők pontosan tudják, hogy biztosító az, amelyik versenyez egy másikkal a fizetendő biztosítási díjban, és abban, hogy ő milyen szolgáltatást ad.
Na, hát ezt hívjuk biztosítónak. Jogászok eldöntik.
Muszáj elmondanom, mert abban a törvényben, amit most akarunk újból megerősíteni, abban a pénztár nem szabhatja meg a pénzt, nem is hozzáfolyik be, hanem a közös kasszába, és nem kínálhat kevesebbet mást, mint az eddig meglévő szolgáltatások. Tehát ez valóban ebben az értelemben nem biztosító. Rágják is a fülünket az üzletemberek, hogy ez nem biztosító.
Kampány.
Tehát az Albert házaspárnak mondom, hát nyilván nem üzenem, hogy semmi baj nincs a kérdésünkkel. Semmilyen ellenérzés az ő kérdésünkkel, semmilyen ellenérzésünk nincs. Mi sem akarunk több biztosítós és 100%-ban üzleti modell, tehát az rendben van. A Fidesz népszavazást megerősítő népszavazás a másra vonatkozik, mert az a törvényre vonatkozik. Ott úgy gondoljuk, hogy nem háríthatjuk át a felelősséget.
Muszáj, hogy akkor ennél én még leragadjak egy kicsit. Tehát ön azt mondja, hogy ha megfelelő számú aláírás összegyűlik a házaspár által kezdeményezett népszavazás, megtartják a népszavazást, tegyük föl, hogy érvényes és eredményes
lesz. Semmi baj nincs.
Önök
valószínűleg elmegyek igen szavazni.
Nem fogják utána sem visszavonni a törvényt?
Hát mitől vonnánk vissza?
Mert hát tehát egyértelmű, hogy mire vonatkozik az a kérdés.
Hát nem egészen. A kérdés arra vonatkozik, ezt az Albert házaspár egyébként el is mondta, hogy a kérdést még akkor fogalmazták meg, hát azért az jó régen húzódik, mikor még ez a törvény nem volt meg, és ők attól félnek, véletlenül hallottam is őket nyilatkozni, hogy egyszer majd valaki a mostani törvényt oda módosítja, hogy valóban versengő és 100%-os magántulajdonú biztosítók legyenek. Mivel mi nem akarjuk ilyen irányban módosítani, még egyszer mondom, valószínűleg elmegyek és igen szavazok, ha lesz ilyen
népszavazás. Nándor Ildikó, köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm én is.
Megkezdődött az olasz-liszkai gyilkosság tárgyalása Miskolcon. Az ügyben 8 embert, köztük 2 fiatalkorút és egy nőt különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés büntettével vádolnak. Olasz-Liszkán tavaly október 15-én verték agyon Szögi Lajos tiszavasvári tanárt, aki autójával elsodort egy kislányt, a gyereknek nem történt baja. A férfi azonnal megállt, és ekkor támadtak rá hozzátartozók.
Olasz-Liszkán tavaly október 15-én verték agyon Szögi Lajos tiszavasvári tanárt, aki autójával elsodort egy kislányt, a gyereknek nem történt baja. A férfi azonnal megállt, és ekkor támadtak rá a hozzátartozók. A tanárt gyermekei szemen láttára lincselték meg, akik hiába kértek segítséget. Szögi Lajos halála mintegy 40 ütés és rúgás következtében kialakuló sérülésektől következett be. A vádlottak közül az ügy elsődrendű vádlottja, a balesetben érintett kislány bátyja a cselekmény elkövetését beismerte. Azt azonban tagadta, hogy Szögi Lajos lányait megerőszakolással fenyegette volna, és azt is tagadta, hogy azt kiabálta, hogy öljék meg őket. A másodrendű vádlotta, kislány apja, azt mondta, hogy ő csak azért ismerte be először a bűncselekményt, hogy a fiát védje, és csak abban bűnös, hogy nem tudta a tanár meggyilkolását megakadályozni.
Én akkor azt mondtam, hogy megvehetik. Én azt úgy értettem akkor, hogy megvehetem én, meg esetleg a fiam. Mert ugye az irányomat tötték. Én nem tudtam, hogy meghalsértett, sajnos, hogy ilyen kifolyása lesz az ügynek, és nem akartam azt, hogy a fiamnak esetleg csoportos legyen.
A büntető törvénykönyv szerint a vádlottak akár életfogytig tartó szabadságvesztéssel sújthatóak. A büntetőper előre láthatóan tavasszal fejeződik be.
Fegyelmi eljárás indult a fővárosi főügyészség szóvivője ellen. Varga Gergelyt szóvivői beosztásából is felfüggesztették. Az Index.hu által a napokban nyilvánosságra hozott hangfelvétel szerint a szóvivő egy tavaly szeptemberi a rendőrök ellen folyó büntetőügy tárgyalása kapcsán azt állította, tudja, kik a valódi elkövetők, de nem ők ülnek a vádlottak padján. Varga Gergely az ellene folyó fegyelmi eljárás közben tovább dolgozhat ügyészként, csupán szóvivői megbízatásában függesztették fel. Borúra derű, az elmúlt hetek csapadékos, ködös időjárása után meleg rekordokat hozott a hétvége. A januári tavaszban ma több helyen is 15-16 fokot mértek. Miskolcon már hajnalban megdőlt a meleg rekord 9 fokkal.
Budapest fényes nappal. A felvételek márciusban is készülhettek volna azokról a fővárosiakról, akik a hétfői rohanásban úgy döntöttek, néhány percig a padon ülve élvezik a rendhagyó természeti jelenséget, azaz a nap előbújó sugarait.
Legalább egy hónapja nem sütött a nap, és most az ember ilyenkor kihasználja.
Kicsit már jól esett ez a napsütés a borús hét után.
A hirtelen jött meleg, miközben a közérzetünkre jó hatást gyakorolt, a növényvilágot sem hagyta érintetlenül. Előbújt még a tavasz hírnökének számító hóvirág is. Virágos jókedvünk azonban sajnos sokáig nem lesz. Amit a természet adott vasárnap és hétfőn, már kedden elveszi. Holnaptól ugyanis hidegebb esős idő érkezik. Éjszaka néhány helyen már gyenge fagy is lehet.
Én kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Téged mi motivál a győzelem?
Nem, az igazság.
Ha a törvény és az igazság nem elég, akkor van szükség egy jó ügyvédre.
Amíg életben vagyok, harcolni fogok.
Nincs reménytelen eset.
Nekem előjtök.
A jog útvesztőjében.
Innen nincs visszaút.
Az elmúlt idők legnépszerűbb BBC sorozata ma délelőtt a Duna Televízióban.
Mi vagyunk a város legjobb védői. Az igazsághoz mélyre kell ásni?
Micsoda,
a bulvársajtó nem is megkegelne. Ennek a harcnak csak egy nyertese lehet.
Azt írja, hogy én 23 éves, szűz vagyok.
Még szerencse, hogy minden háború fegyverszünettel ér véget.
Szerelmes vagyok egy nős férfiba.
Váratlan fordulatok, mulatságos félreértések és felejthetetlen színészi játék.
Amit nem tudok elvinni, azt összetöröm.
A főszerepben Natalie Wood, Tony Curtis és Henry Fonda. Majd most kiderül. Fergeteges amerikai vígjáték szombat délután 1:45-kor a Duna Televízióban.
Vincent van Gogh alig 10 éves pályafutása alatt több mint 1600 festményt és tanulmányt készített. 1973-ban nyílt meg Amsterdamban a Van Gogh Múzeum, ahol 200 remek művet őriznek. A látogatók itt tekinthetik meg a páratlan tehetséggel megáldott festő családjának legféltettebb kincseit. Az Amsterdami Van Gogh Múzeum. Holland ismeretterjesztő film szombat délután 3 óra 5 perckor a Duna Televízióban. Brazíliában több mint 200 indián törzs él a dzsungel mélyén. Számukra rendezik meg minden évben az indián olimpiát, ahol hagyományos versenyszámokban mérhetik össze erejüket és tudásukat. Ez a rendezvény jó alkalom arra, hogy felelevenítsék őseik rítusait, és hogy a világnak bemutassák különleges kulturális örökségüket. Indián olimpia. Dokumentumfilm szombat délután 3:44-kor a Duna Televízióban.
Az utolsó ítélettől rettegek.
Az egyház eltévejedett.
A római szent egyházon kívül nincs üdvözlő.
Megkímélem minket a kárhozat tüze az utolsó ítélet napján.
Az Úr feladatot szánt neki.
Miért féljek? Az ő neve Jézus Krisztus, és ahol ő van, ott leszek vele én is.
Cselekednie kell. Szerepben Joseph Fiennes.
Itt állok, más nem tehet.
Luther. Szombat este 4:11-kor a Duna Televízióban.
Jó reggelt kívánok, kedves nézőink! A Duna Televízió mai műsora, legfőképpen az esti program, a Magyar Kultúra napjának jegyében készült. A Magyar Kultúra napját 1989 óta január 22-én ünnepeljük, annak emlékére, hogy a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta csekén a himnusz kéziratát. A mű eredetiét Kölcsey saját kezű aláírásával az Országos Széchenyi Könyvtár őrzi. 4 éve él Magyarországon Sebastian atya, indiai verbita szerzetes, akit ősszel neveztek ki a pápai missziós művek magyarországi igazgatójává. Őt és munkáját mutatja be a hamarosan kezdődő Isten kezében című vallási műsorunk. 7:30-tól irány Bécs, a híres erődök csodás paloták nyomában.
A terem, ahol most vagyunk, a Pietra Dura nevet viseli, mert egy különleges, csiszolt kövekből készült képgyűjteményt találunk benne.
A firenzei specialitás, a Pietra Dura lényege, hogy a kép egymás mellé csiszolt színes kövekből áll. A képet alkotó kövek némi ráfestéssel tökéletes színárnyalatokat nyújtanak. A világhírű gyűjtemény Mária Terézia férje nevéhez fűződik.
Bécs után menjünk New Yorkba. 8 óra 20 perctől a világ nagy kikötőit bemutató sorozatunk ide kalauzol el bennünket.
A New Yorki öböl ad helyet a világ egyik legnagyobb kikötőjének. Már az első holland telepesek felismerték, milyen kitűnő fekvésű. A legenda szerint egy német kereskedő kötötte a korszakos csereüzletet, egy marék színes üveggyöngyöt adott az Algonkin indiánoknak, és megkapta az óriási kikötőmedence szívében fekvő szigetet.
A Magyar Kultúra napján Sütő András Advent a Hargitán című művét tűztük műsorra a Nemzeti Színház előadásában.
De te az emlékeimet is kisajátítod. Én nem emlékszem nevetem, hogy nyújtsd boldog a memóriát tőle. Tartjuk meg inkább a főpróbát. Jó? Kelléket is hoztam. Én leszek az édesanyám. Te leszel a kérő. De vigyázz aztán, hogy beszélsz, mert jól tudod, hogy anyám kényes a szavakra. Úgy szereti, hogy egyik a másikkal találjon. Kattanyod!
Igényes már a ceremóniára, mert hogy annyi kérőd volt, ugye van?
Hát, hogy ne lett volna? Én szép voltam.
Cseh Tamás, az ezredvégi magyar dalköltő, ma ünnepli 65. születésnapját, Isten éltesse őt. 22 óra 20 perckor kezdődő műsorunk a Talentum róla szól. Ez egy 1999-ben készült felvétel.
Zöldet még vasárnap délen, a zene vagy harangszó. Nem mozdul a cipő, a pohár, a szekrény, a kabát, de valamit mind csinál.
Ki tudja, hogy mibe csap át ez a vállalkozásom, vagy a gitárt újra
egy év után kézbe veszi az ember. A fene se tudja, hogy mit okoz. Életet vagy halált, tehát ez biztos. A kettő közül. Ez közömbös nem maradhat, mert ha véletlenül közömbös nekem, vagy közömbös a közönségnek, akkor ott hagyom abba a színpad közepén.
Kedves nézőink, Kodály zenéjével búcsúzom önöktől. A zeneszerző születésének 125. évfordulója tiszteletére rendezett hangverseny sorozaton a Zeneakadémián készült koncertfelvétel egy részletével, melyet teljes egészében 22 óra 55 perctől tűztünk műsorra. Nézzenek bennünket, és jöjjenek el a Dunatérre 14 óra után 5 perccel is. Viszontlátásra!